valószínűleg nem mondok igazán újat az ige alapján, de jó mindig fölidézni, hát ha szól hozzánk az Úr ismét, vagy megerősíti az eddig ismerteket. Olvasom a Cselekedetek könyve második részének az első 4 versét. Mikor a pünkösd napja eljött, minnyáján egy akarattal együtt voltak, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek, és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindenikre azok közül, és megteltek minnyáján szentlélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a lélek adta nekik szólniuk. Nem volt addig ilyen, de talán egyeseknek eszükbe jutott, hogy a Sínai hegynél való kijelentésnél is tapasztaltak ilyen rendkívüli természeti jelenségeket. Ott is tűz szállt le az égből, zúgás hallatszott, mintha kürt szava szólt volna, ahol az Úr megjelent, ott a légkör is megváltozott. Valahogy az ember számára, mi akik mindig hangokból, látványokból, ilyen ember számára meghatározható dolgokból tájékozódunk, talán fontosak ezek a dolgok. Azért énekelünk, azért szólunk, azért van ceremónia is, mert valahogy el akarjuk különíteni a rendkívülit, a szentséges a mindennapitól. De az az érdekes ebben a mai kis igényben, hogy itt pedig mintha a hétköznapi és az örökkévaló, a mennyei és a földi összetalálkoztak volna, pedig azt várnánk, hogy a pünkösnek a csodája az eltávolít bennünket a mindennapi valóságunktól. De nem így volt. Pünkösd napja az mindig eljön, ez az első dolog, amit ki kell emelnünk. Ha vetettünk, akkor pünkösd is lesz. Mondtam délelőtt, hogy a pünkösd az a húsvét után megkezdett aratás befejezése. Volt az 50. nap, amikor összegyűlt 7x7 csokor kalász. Ez jele volt annak, hogy ha vetettünk, akkor arattunk is, akkor mindenképpen bekövetkezik az az ünnep, amikor örömmel megsüthetjük a kenyerünket, a mindennapi kenyerünket. Szóval a pünkösd napja eljön az embernek az életében. Ez a dolog is, amiről mi most beszélünk, ez a hívő ember életében be kell, hogy következzék. Nem ez azt jelenti, hogy pünkösdiek leszünk, hogy különleges vallási dolgokat fogunk csinálni, de egy kicsit a szó jó értelmében minden hívő embernek pünkösdinek is kell lenni a szónak ebben az értelmében, hogy ismerjük pünkösdnek az üzenetét és az áldását, mert az eljön. Nem csak a húsvét, nem csak az alkalom, amikor az Úr Jézus halálának és feltámadásának a gyümölcseit és áldásait élvezzük, hanem amikor ennek nyomán Isten bennünket útnak indíthat, egy sajátos útra valóval, amiről itt ebben a szakaszban is szó van. Mindjárt az ezután következő második nagyon fontos dolog, hogy egy akarattal voltak együtt. Beszélgettünk Julikával itt a délelőtti alkalom után egy családról, talán 50 éve is, vagy még több ideje annak, hogy én is ott náluk üdülvén találkoztam ezzel a nagyon vallásos családdal, akik közül a családfő gyakran járt Julika édesapjához, Harman bácsihoz, és éjszakában nyúló beszélgetéseket folytatott vele minden héten egyszer, és az volt a célja, hogy megpróbálja saját vallására téríteni a kedves ismerősét, másokat is nyilván. De hát azért nem nagyon esett kísértésbe az ő bizonyságtétele nyomán a Hartmann család, mert mindig messzire lehetett hallani a veszekedést, ami abból a házból kiszűrődött. Valószínűleg nem csak ezért nem tértek át az ő hitükre, de ez mindenképpen elgondolkodtatta őket, nem a léleknek a zúgása, hanem a zúgás-morgás hallatszott abból a házból. Szülők egymás között, szülők a gyerekek között, szóval mindig hangos volt a ház a veszekedéstől. Pünkösd élményében ez a másik gondolatunk, hogy egy akarattal vannak együtt az atyafiak. Mindenkinek fontos az, ami az Isten országa szempontjából fontos, mindenkinek szent, az Úrnak az ügye, mindenki örömmel kész arra, hogyha küldi az Úr, menjen, és ha tisztában is vannak saját felkészületlenségükkel és erőtlenségükkel, mégis, ha az Úrnak tetszik az ő életük, ha ő elhív, ha neki az megfelel, akkor Uram, te tudod, erre vagyok kész, és ha akarod, akkor én megyek. Hívtál, Uram, megyek, remegve vár, megyek, ismerjük ezt a kedves éneket. Tehát mindjárt egy akarattal együtt voltak, ugyanazt gondolták, ha szorongás is volt bennük. A harmadik dolog, hogy az égből hallatszott ez a zúgás, ami betöltötte az egész házat. Valami ilyesmire gondoltam, amikor az elején azt mondtam, hogy ég és föld, az örökkévaló haza és a pillanatnyi földi tartózkodási hely összeköttetnek a szelek szárnyán a mennyei megnyilvánulás révén. Kicsit Isten országa van ott, ahol egy akarattal vannak az emberek együtt a házban, ahol ülnek, ami nem templom. Nem egy templomban vannak együtt. Ott ez természetes volna. Ott megfelelő a körülmény, a helyet arra építették is, hogy ott a Szentlélek megjelenjen. Hogy az Úr ott lakozzék. De hát egyszerű azt mondta, hogy nem lakozik kézzel csinált házban. Idegenek és vándorok vagyunk itt, ezen a földön, ez a nagy vita Isten népe között lezajlott hajdan, hogy bontsuk el-e a régi sátrat végleg, építsünk-e kőházat az Úrnak, amikor már ugye megtelepedett a nép, és hát akkor szólnak a proféták erről, hogy hát az Úr nem ragaszkodik ehhez. De magamat egy kicsit kiigazítva azt mondom, hogy az Úr szívesen lakozik közöttünk, és talán kicsit szívesebben lakozik abban a házban, ahol éppen élünk. De azért körül kéne néznünk a saját hajlékunkban, hogy szívesen lakozna-e ott az Úr. És ez alatt én most nem azt értem, hogy naponta és többször egy hermelinnek az igényességével ki van-e takarítva a ház, de azért úgy általában az a kérdés, hogy szívesen lakna-e ott az Úr. Erikával beszélgettem a nyíregyházi idős otthonról, és azt mondja, hogy már többeknek feltűnik, hogy milyen jó hangulata ennek a háznak, milyen jó oda belépni. Mondja az Úr azt a mi házunknál, hogy igen, szívesen küldöm az én lelkemet az égből ide, ebbe a házba. Mert ebben a házban nincsenek az Úr szeme elől elzárt, rejtett zugok. Ez a ház nem a titkoknak, a rejtett dolgoknak a háza, hanem ide betérhetne úgy, ahogy betért hajdan a bűnös Zákeus házába is. Nekem ma a te házadban kell maradnom, mondta, és ez rendítette meg leginkább ezt az embert, mert senki ott Jerikóban nem képzelte volna azt, hogy valaha oda az Úr Jézus betér abba a házba. Szóval az Úr szeretne betérni a mi házunkba. Vajon fogadjuk-e őt? Nyitott-e az a ház ő előtte? Sok-sok évvel ezelőtt egy karácsonyhoz közeledve egy gyermeknevelő intézetben játszottuk el a karácsony történetét. Olyan gyerekek voltak ott, akiknek vagy meghaltak a szüleik, vagy nem vállalták őket, és ott éltek, kis emeletes ágyakon laktak, kiválasztottuk a szereplőket, Máriát, Józsefet, két gyerek a szamarat játszott, egy pokróccal kis csacsit csináltunk, szamárfejet raktunk, nagyon élvezték a gyerekek. És akkor megállapodtunk abban, hogy a kis emeletes ágyak lesznek Betlehemnek a házacskái. És hát az van benne az evangéliumban, hogy nem akarják befogadni az Úr Jézust. Ugye még nem tudjuk, nem született még meg, de Máriát, aki a gyereket várja. És megbeszéltük, hogy kinek-kinek a háza, miért nem alkalmas arra, hogy az Urat befogadja. Az egyik helyen részeg az apa, és mondja a magáét, és dehogy is jöjjön be, a másik helyen elmondják, hogy túl sok egyéb vendég van, és kitaláltunk mindent, ahány ház volt, és azt terveztük, hogy így minél több jelentkező van, annál több háznál jelenik majd meg Mária és József a kis szöveggel, hogy az anyuka gyermeket vár, befogadják-e őt oda. Mindenki megértette, hogy nem fogja befogadni. És elkezdődött ez a játék, megérkeztünk az első házhoz, József elmondta a mondókát, és belülről hatalmas hangon megszólalt minden gyerek, hogy tessék bejönni, tessék bejönni. És mindenki azt akarta, hogy ő hozzá bejöjjön az Úr Jézus. Olyan sokszor jut eszembe gyerekek, akiknek nem volt otthonuk, akik nem kellettek otthon, hogy hol fészkel, ilyen mélyen. Ez a gondolat, hogy igen, tessék bejönni, Uram, jöjj be hozzám. Én az ajtó előtt állok és zörgetek, mondja az ige, aki megnyitja az ajtót, bemegyek, ahhoz vele vacsorálok, és ő én velem. Az Úr be akarja tölteni, nem a felekezetünk szerinti legközelebbi templomot, az se baj, ha ott is a Szentlélek munkálkodik, de az otthonunkat biztosan be akarja tölteni, ahol egy akarattal az Úrra figyelünk, ott az égből sebesen zúgó szél el akarja tölteni az egész házat. A negyedik dolog, hogy kettős tüzes nyelvek jelentek meg, és mindenkire leültek. Mindenkire. Ugye délelőtt azt mondtam, hogy amikor először volt ilyen fajta élménye a pusztában Isten népének, akkor nem csak 68-an, vagy lehet, hogy 70-en, és akkor 72 emberről kell gondolkoznunk, nem csak a döntő többségben jelent meg Isten lelke, hanem még azokban is, akik nem látták értelmét annak, hogy ők fölmenjenek, és vállalják ezt a megbízatást, amire őket kijelölték. Nem voltak, és nem vagyunk soha egyenlő sebességben, így szokták ezt mondani, hogy többsebességes, akár Európa is, vagy a tanulás is az embereknek nem egyforma a tempójuk. Van, akik lassabban haladnak, és van, akik gyorsabban. De a Szentlélek mindenkire leül. A Szentlélek nincs kötve az emberek lelki előre haladottságához. Nagyon sokszor a gyerekek megelőznek bennünket. Jézus ezért állít oda gyerekeket a vitatkozó, irigykedő, gyerekesen viselkedő tanítványok elé, és mondja azt, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem láthatjátok a mennyek országát. A sokkal hátrébb gondolt gyerekek, a sokkal kevésbé felkészült és ismeretekkel rendelkező, egyszerű, tanulatlan, hívő embereket ugyanúgy meg akarja áldani az Úr az ő szent lelkével. Mindenkire kettős nyelvek ülnek le. És ő többször mindnyájan, hangsúlyozza itt az ige, megteltek mindnyájan, mindnyájan szent lélekkel. Van bőven. A Szentlélek kiapadhatatlan és kimeríthetetlen. Istennek a lelke nem korlátozódik egyes személyekre. Akkor is csodálatos és egyedülálló érték, ha mindenkit kész az Úr elárasztani. Nem ő rajta múlik, hogy megterünk-e Szentlélekkel. Ő akarja mindenkinek adni. Mindnyájan megteltek. Megteltek, ugye itt nem csak kóstolót kaptak, hanem betöltötte az egész életüket, sőt, túláradtak. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és túláradjanak, bővölködjenek, mondja az Úr Jézus a jópásztorról szóló példázatában. Ez Isten terve velünk, nem csak, hogy éppen megússzuk, és éppen elérjük az üdvösség kapuját, hanem, hogy túláradjon belőlünk az ő áldása. És hatodszor, mi történt? Mi lett a jele? Kezdtek szólni más nyelveken, ahogy a lélek adta nekik szólni, de én ezt a mondatot ketté osztottam, és hadd mondjak néhány szót az elejéről is, hogy kezdtek szólni más nyelveken. Itt néhány versen lejjebb, azt mondják azok, akik hallják őket, hogy mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvét. Szóval kezdtek szólni más nyelveken. Milyen értelemben más nyelven? Mint az eddigi működő saját anyanyelvük. Most nem feltétlenül arra gondolok, hogy akinek ott akkor a héber volt az anyanyelve, az hirtelen elkezdett görögül is beszélni éppenséggel. Hanem abban az értelemben, hogy van nekünk egy saját nyelvünk, amit ügyesen tudunk használni, még akár arra is, hogy a gondolatainkat elrejtsük. Ügyesen tudunk használni egy nyelvet, amivel meg tudunk szúrni egy másik. Mert így mondja a Biblia, hogy az egy gyilkos eszköz, és a nyelv milyen könnyen lehet a más kárára úgy tréfálkozni, vagy olyan megjegyzést tenni, hogy kibújjon a bőréből, a másik van, aki öngyilkos lesz annak hatására, amiket róla terjesztenek. Nem egyszer történt már ilyen a világtörténetben. Van nekünk egy nyelvünk, amellyel megpróbáljuk Istent áldani, és megpróbálunk átkozódni, és megpróbálunk valamilyen módon dolgokat elérni a magunk számára, kimagyarázni magunkat. Használjuk ezt a nyelvet, de amikor a Szentlélek megjelenik, akkor a nagy áldás az, hogy más nyelven kezdünk szólni. És ez a nyelv pedig olyan lesz, hogy a másik Isten jó szándékait kezdi rajtunk keresztül megérteni. Vagy egy kicsit hétköznapi módon azt érti a másik ember, amit mondani akarok neki. Őszinte leszek, nem kertelek, nem beszélek mellé, nem bántom a másikat, nem magamról szólok úgy, hogy a velem szemben ülő kezdje leértékelve látni önmagát. Olyan fontos dolog, hogy maga az Úr Jézus Krisztus Istennek testet öltött beszéde. Hogy mi egyértelműen értsük, hogy mi Istennek az üzenete és szándéka. A testet öltött ige. Szólt hajdan a proféták által is, de szólott nekünk ebben az utolsó időben az ő fia által. Isten másféleképpen, ő maga is másféle, nem azért, mert betelt Szentlélek, mert mindig is ő maga volt a Szentlélek is, de elkezdett nekünk úgy szólni, hogy nem tudunk mellé beszélni. Nem tudjuk azt mondani, hogy ezt sem értem. Nem értem az elvont törvényi kijelentéseket. Isten bemutatja előttem az Úr Jézus Krisztus, nem csak a kereszten függő holt testét, ahogy feszületeken látjuk, hanem bemutatja csecsemő korától kezdve egészen feltámadásnak az élményeig és a mennybe meneteleig. Bemutatja előttem azt is, hogy milyen lehet az én sorsom Isten kegyelméből, és bemutatja, hogy igen, ez az Úrnak a mintája, az elképzelése arról, hogy milyen életet szán nekünk. Ugye értjük, hogy Isten mit gondol rólunk. Ugye értjük, hogy ő szeret bennünket, és törődik velünk, életünk minden dolgával. Elkezdett másként szólni az Úr az idők végén, abban a reményben, hogy ezt meg fogjuk érteni végre. Ugye itt a pillanat, ha eddig nem történt meg, hogy kezdem én is érteni a más nyelven, a Jézus nyelven szóló Istent, és ugye eljött a pillanat, hogy kezdek szólni én is más nyelven, hogy a többiek hadd értsék, hogy az Úr keresi őket, és meg is találhatja. És a hetedik dolog, ezzel fejeződik be ez a kis szakasz, hogy kezdtek szólni más nyelveken, amint a lélek adta nekik szólniuk. Most itt talán ezen az adta szón van a hangsúly. Először nézzük meg arról az oldalról ezt a kis szót, hogy nem nagyon szeretjük, ha más a szánkba adja, hogy mi mit mondjunk. Szeretjük a saját véleményünket hangoztatni, de minden esetben így van ez, az Úrral szemben is. Ne mondjon semmit, mert én jobban tudom, az én véleményem más. Ugye egyes világi munkahelyeken, ahol a beszédeszköz, elküldenek bennünket üzletkötőként. Furcsa lenne, ha az üzletkötő azt mondaná, hogy ne vegyék meg ezt az árut, és kiúzna a zsebéből más valamit, amit ő otthon készített. Inkább vegyék meg ezt. És ha kiderülne, azt mondaná, mi megbírunk, hogy nem ezért küldtelek. Tőlem kapod a fizetést. Nekem dolgozol, akkor reklámozd azt, amit rád bíztam. És lelkiképpen is így van. Mondjuk a magunkét. A magunk véleményét, a világról, a másik emberről, az örökké valóságról, az igazságról és egyebekről. Az Úr pedig keresi azokat, akiket betölthet szent lelkével, és rájuk bízhatja a szentséges üzenetet. Tehát a pünkös ott jön el, ahol én kész vagyok, akár a saját korábbi meggyőződésemmel szemben is azt mondani, amit az Úr mond. Nem tehetek más. Azt kell mondanom. Az Úr ezt bízta rám. Néhány vitában idéztem mindig fel ezt, és mondtam, hogy én engem erre hívott el az Úr, hogy azt mondjam, ami az igében van. Hadd mondjam azt, hadd legyen az az eszköz ahhoz, hogy emberek élete megváltozzék. Ez nem elméleti kérdés. Mondjuk inkább így, hogy egy lelki módszer, gondolkodj el azon, amit az ige mond, hát ha az megszólít és megváltoztatja az életedet. Tehát kezdjünk el máshoz szólni, és ez legyen ez a mássága, hogy a lélek adja nekünk szólni, áldja meg az életünket az Úr. Amen.